Erős vár a mi Istenünk! Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Van még itt a második sorban három hely elől, és még ott Katika mellett is van, hogy gyertek előré bátran, le lehet ülni, mint van három hely a második sorban. Az egyes számú liturgiát énekeljük majd a mai Isten tiszteletünkön.
Jöjjetek és lássátok Isten tetteit, áldjátok népek a mi Istenünket. Magasztalom az Urat teljes szívemből, az igazak körében és a gyülekezetben. Mert váltságot küldött az ő népének, örökkévalónak rendelte szövetségét. Az Úr, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett néki. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreink. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, irgalmadért magasztal téged a menny és a föld, mert megváltót küldtél a világnak. Irgalmadért kélek, vedd le rólam bűneim terhét, és ajándékozz meg üdvösséget örömével az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Áldjad én lelkem a
Istenünk, aki ezt a szent éjszakát tündöklővé tetted az igazi világosság megjelenésével, add, hogy a földön hittel fogadjuk az ő világosságának kijelentett titkát, a mennyben pedig ajándékul kapjuk az üdvösség örömét ő általa, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a mai karácsonyi estére kiírt szentigét, amely megtalálható Pál apostol a zsidókhoz írt levelében első versétől a hatodikig a következő képen. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időben a fiú által szólt hozzánk, akit örökkössévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Amikor pedig bevezeti az elsőszülött a világba, ismét így szól, imádja őt Isten minden angyala. Most pedig magasztaljuk továbbá az egyigaz Istent, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alá, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 157-es számú énekünk eléneklésével. 157-es éneket énekeljük. És békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, karácsony ünnepének, karácsony estének ige hirdetése alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Máté evangéliumában annak 8. fejezetében, a 19. és 20. versekben a következőképpen. Isten igény tehát Máté evangéliumából olvasom a 8. fejezet 19. versétől. Így szól Isten igéje. Egy írástudó odament, és így szólt hozzá. Mester, követlek akárhová mégy. Jézus így válaszolt. A rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, jó 30 évvel ezelőtt történt, hogy megismertem egy képzőművésznőt, aki alkotásaival kiszolgálta a Nógrádi Szénbányák szakszervezeti és párt megrendeléseit, szívesen vásárolták tőle, szívesen adta a festményeit. Aztán 90-es években, amikor a rendszer fordult, akkor egy buzgó MDF-es lett belőle, és szállította a képeit az MDF megrendeléseire, és amikor lett a váltás, hogy a Horn kormány került hatalomra, akkor pedig visszament a barátaihoz, és folytatta tovább a képzőművészeti tevékenységét az ő közelükben. Ennek az írástudónak a gondolkodása miatt jutott eszembe ez a képzőművész nő. Az írástudó, aki odafordul Jézushoz és mondja neki, hogy Mester, követlek akárhová mégy. De hát mit látott ez a mesterben, ez az írástudó? Mit látott a mesterben? Azt látta, hogy Jézus tanít, mint előtte senki. Olyan erővel szól az evangélium a szájából, az Istenről szóló beszéd, mint még egyetlen rabbinak a szájából sem. Olyasmik történnek körülötte, mint még eddig sohasem, hisz Jézus gyógyított úgy, ahogy azt előtte egyetlen egy rabbi sem tudta megtenni. Mit gondolt vajon ez az írástudó Jézusról, a mesterről? Talán szerette volna, hogyha az ismeret szomját kielégíti Jézus Krisztus tanításaiból. Hisz Máté evangéliumában a megelőző szakaszban látjuk azt, hogy Jézus tanít az Isten országáról. Látjuk, hogy Jézus Krisztus a következő részekben gyógyítja a különböző betegségben szenvedőket. Szerette volna megismerni talán Jézusnak a titkát. Szerette volna megismerni ennek a tanításnak a mélységét. Volt benne egy tudásszom, és ezért úgy gondolta, hogy követlek, Mester, mert erre az ismeret, erre a tudásra nekem szükségem van. Vagy talán szemben állt a fennálló rendszerrel, nem értett egyet valamelyik rabbinak a tanításával, vagy úgy ítélte meg, hogy ez az addigi istentiszteleti rend, amit megéltek, az neki nem tetszik, vagy valamit, amit ő úgy gondolt, hogy jó lenne a tanításba bevenni, nem vettek be, és ezért duzzogott, megsértődött, és ezért szemben állt azzal a rendszerrel, ami éppen akkor volt. De lehet, hogy a különlegesség vonzotta őt, az a különlegesség, ami Jézus Krisztus körülvette, hisz mint Isten fia élt itt ebben a világban, és akár megfogalmazta valaki ezt, akár nem fogalmazta meg, nyilvánvaló volt, hogy ő az Isten fia. És ebben a világban ő úgy járt, hogy ebben a világban nem illett bele. Lehet, hogy ez a különlegesség vonzotta ezt az írástudót, és ezért szerette volna követni a mestert, és ebben a különlegességben részt venni. De ha még az Isten munkája is érdekli ezt az embert, akkor sem lát tovább az orránál, csak a láthatókra néz. Ez abból ismert számunkra, hogy Jézus Krisztus ismerve az ő szívének a szándékát, akkor elmondja, hogy egyébként mi vár rá, hogyha ő követni fogja. És akkor elmondja, hogy a rókáknak van barlangjuk, az ég madarainak vannak fészkük, de az ember fiának nincs hová lehajtani a fejét, és ha te engem követni akarsz, kedves írástudó, akkor ha csak az orrodig látsz, akkor nem lesz hová lehajtani a fejedet. Akkor te ezt fogod fölvállalni, akkor ez lesz a te életednek is a része. A világ ma is produkál hasonló embereket, amikor Jézus Krisztus közelében vagy követésében nehézséghez érkeznek, amikor olyan időszak érkezik el az életükben, hogy az megpróbálja a terhelhetőségüket, akár a fizikai, akár a szellemi terhelhetőségüket, akkor sokszor meghőkölnek, sokszor visszafordulnak, sokszor a láthatókra tekintenek, és akkor megmagyarázzák maguknak és másoknak is, hogy miért nem a hivatásuk szerint haladnak tovább, miért nem az elhívásuk szerint élik az életüket. Nagyon sok ilyen példa van előttünk, akik nagy buzgalommal indultak, mert a láthatókra néztek. Azt látták, hogy milyen csodálatos az Isten országa, mert ott van ige hirdetés, van igazság kinyilatkoztatása, ott vannak gyógyulások, emberi életek helyrejönnek, nosz, akkor én gondolok bele, de mivel csak a láthatókra nézés nincs meg az, ami feltétlenül szükséges ehhez, rögtön meg kell hőkölnie, és aztán kiábrándul, és azt az elhívást, amit meghallott, azt utána elfelejti. Jézus pontosan látta ennek az írástudónak az állapotát, látta, hogy az előnyök miatt szeretne társulni vele, csak azért szeretne Jézussal társulni, mert úgy látja, hogy ebből neki haszna van. Ismerős az a mágus, aki a tanítványoktól szeretné elkérni a Szentlélek működtetésének a jogát. Hogy ha majd én a szent lelket uralhatom, akkor én olyan dolgokat hajtatok végre, ami aztán engem nagyon gazdagá, sokkal gazdagabbá tesz, mint így mágusként, így varázslóként, így is elég jó módban élt, mert elszedte az emberek pénzét a csodatételeiért, de hogyha ennyi lehetne a Szentlélek, és a vizet borrá tudnám változtatni, a leprást meg tudnám tisztítani, a sántát meg tudnám gyógyítani, a némát, a vakot, meg a süketet, hát mennyi pénz lehetne? Nekem adjátok ide ezt a jogot, megvásárolom tőletek. És akkor azt mondják a tanítók, hogy átkozott vagy te. Hogyha te arra tekintesz, hogy valamiféle előnyöd lesz abból, hogy te az Istennek a csodálatos, fenséges dolgait megismered, ha te csak ezért közeledsz fel, akkor legyél átkozott. Ez az írástudó is Elképzelte, hogy ezért állt Jézus Krisztus mellé, mert úgy gondolta, hogy előnye származik ebből, és itt jön a párhuzam azzal a művésznővel, akit mondtam, hogy jó 30 évvel ezelőtt ismertem meg, hogy ő is mindig azt nézte, hogy előnye volt. Ha előnye volt az MSZNP-nél, akkor ott állt, ha az MDF-nél volt előnek odállt, ha az MSZP-nél volt előnek odállt, nem tudom most hol van, nem ismerem az életútját, nem is érdekes, csak maga a jelenség, hogy oda teszi az életét, ahol úgy gondolja, hogy előnyt láthat. Az írástudó is Jézus Krisztustól úgy gondolta, hogy előnyt láthat, és ezért ábrándítja ki Jézus, amikor azt mondja neki, látod magad körül a világot? Látod magad körül a világot, aki jól kiépítette a maga rendszerét? Nem illeszkedek bele. Nem illeszkedek ebbe a rendszerbe. És ha te követni fogsz engem, te sem fogsz beleilleszkedni ebbe a rendszerbe. Nem fog befogadni a világ. Mindenki belesimul a környezetébe, a rókának van barlangja, az égi madárnak van fészke, és akkor lehetne sorolni tovább, hogy kinek hogy van meg a komfortja ebben a világban, de az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Az emberfia ebbe a világban nem fér bele. Az emberfia ebből a világból mindig kiszakad, mindig különálló lesz. Mert a világ nem fogadja be. És valóban arról van szó, hogy Ézsaiás is prófétál az 53. fejezetben Jézus Krisztusról, így mondja, hogy megvetett volt, emberektől elhagyott, fájdalmak férfia. És már születésekor is ezt kellett átélni, és egy videó bejátszást teszünk most, Gergő, amely mutatja, hogy senki sem fogadja be a házába. Így érkezett Jézus Krisztus közénk, ez a karácsony estéjének hiteles története a Szentírás alapján. És látjuk, hogy Jézus Krisztus nem fogadták be az édesanyjával egyetlen egy házba sem, hanem az egyik házhoz tartozó istállóban kellett megszületnie a világ megváltójának. Nem fért be Jézus Krisztus az akkori világba. Nem fogadta be senki sem. A János evangéliumának elején azt látjuk, hogy azt olvassuk, hogy eljött a világosság a sötétségbe, a sötétség nem fogadta be. Eljött az övéi közé, és az övéi nem fogadták be. Csak azok fogadták be, és láttuk ezen a filmbejátszáson is, azok fogadták be, akiknek az Isten kijelentette. A pásztorok ott tanyáztak a hegyek között, és oda ment hozzájuk az Istennek angyal, és azt mondta, hogy ne félj, mert örömhírt hirdetek néktek. Menjetek el, és ott lesz majd a világ megváltója. Ott voltak a napkeleti bölcsek, akik jöttek az Istentől vezetetve nagyon messziről, és elérkeztek Betlehemhez, mert az Isten vezette őket oda. De a világ nem ismerte föl. Az övéi nem ismerték föl, hisz tudjuk, hogy Heródes nem sokkal később elrendeli, hogy öljenek meg minden gyermeket Betlehemben, és Jézus csak azért menekül meg, mert látomást kapnak, és az angyal kivezeti őket Egyiptomba. Nem fogadta be a világ nem tudja befogadni Jézus Krisztust, nem ismeri föl, és mert nem ismerhető föl Jézus Krisztus. Az emberek azért nem ismerik föl, mert a sötétségben járnak. Azért nem ismerik fel az emberek, mert leplezni szeretnék a lényüket, meg a szándékukat. Azért nem ismeri föl a világ Jézus Krisztus, mert az élet gyönyörei helyett örömöt és békességet szeretne Jézus Krisztus nekik adni. Ugyanis az ember, ami ott elszakadt a teremtőjétől, szeret a sötétben élni, szereti leplezni azt, hogy alapvetően a világ gyönyörei szeretné magának megszerezni. Ettől az a szörnyű, amikor már nem leplezi az ember, hogy a világ gyönyöreit hajkurásza. De a világ így éli az életét, és amikor a világosság belép a világ életébe, és mindez lelepleződik, az ember életet bezár, és azt mondja, hogy nem érdekel engem a messiás, nem érdekel engem a világ megváltója, nem tárom ki magamat előtte és az Isten és a világ előtt. Nem tárom ki a szívemet, nem leplezem le önmagamat. De Jézus ezért jött, hogy szabadítást hirdessen az ilyen helyzetben lévőknek. Hogy eljött Jézus Krisztus, hogy hirdesse a szabadítását azoknak az embereknek, akik ebben a nyomorúságban élnek. Hogy tudják, hogy terheli az életüket, tudják, hogy nyomorúság az életüknek, de nem tudják kinyitni az életüket. Nem engedik, hogy bevilágítson Jézus. Ezért jött, hogy szabadulást hirdessen, szabadítást hirdessen. Mert az Isten megbékélt az ő teremtményével. Olyan csodálatos megtapasztalni ezt, hogy az Isten megbékélt az ő teremtményeivel. Isten megengesztelte magát a világgal szemben, az emberekkel szemben. Az embereknek tartozása van Isten felé. Az embereknek tartozása van a teremtő Isten felé, de az ember nem akarja ezt rendezni. Mert könnyű beszélni arról, hogy van jó Isten ebben a világban. Mert valaminek lenni kell, mondják sokan. A jó Istenben hinni lehet, mert a jó Isten olyan, amilyennek én faragom. Amilyennek én faragom a világ teremtőjét, a világ urát, a jó Istenben hinni nem nehéz. Még abban sem nehéz hinni, hogy Jézuska karácsony fával bejárja az egész világot ilyenkor. Abban sem nehéz hinni. Sokan azt mondják, hogy milyen szép dolog. Nem nehéz hinni abban sem, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. De abban hinni, hogy a világ teremtője ezt a világot szeretné rendbe tenni, olyanná tenni, mint ami ennek megalkotta, és azért le akarja leplezni a világot a bűntekintetében, ezt az Istent nehezen fogadják el az emberek. A Jézuskát szívesen elfogadják az emberek, hogy hozza a karácsonyfát, ajándékok vannak alatta, de az Úr Jézus Krisztust, aki meghalt azért, hogy nekem a bűneimből szabadulásom legyen, ezt a világ nem akarja elfogadni. A szeretet ünnepét szívesen elfogadja a világ, hirdetik plakáton, hirdetésekben, reklámokban, hogy a szeretet ünnepén vagyunk, de azt az ünnepet, hogy az Isten úgy szeret bennünket, hogy az egyszülött fiát adta érte, és mi viszonzatlan szeretettel vagyunk efelé az Isten felé, ezt a szeretet ünnepét nem fogadja el senki. Pedig ez lenne a mi javunkra. Ez történt 2000 esztendővel ezelőtt, amikor Jézus eljött ebbe a világba, a hatalmas Isten, aki a világ ura és teremtője, megbékélt a fiában, az Úr Jézus Krisztusban ezzel a világgal, de jobb, hogyha azt mondjuk, hogy megbékélt velem, személyesen velem békélt meg az Isten. Értem küldte az egyszülött fiát. Értem halt az egyszülött fia. Számomra hozta el a váltságot az Isten fia. Az ember fiára nincs szükségünk. Nem engedjük, hogy nálunk hajtsa le a fejét. Tiltakozik a világ a megváltásával szemben. Hányszor kullog el Jézus Krisztus egy-egy bezárt szív előtt? Hányszor kullog el Jézus Krisztus egy-egy bezárt családi ház előtt? Amikor hozta az evangéliumot, hozta az üdvösséget, hozta a szabadítást, és zárt szívek, meg zárt ajtókat talált. Isten elküldte őt, és ő fölvállalja ezt, hogy a rókának bár van barlangja, bár az ég madarainak vannak fészkei, de neki nincs hová lehajtani a fejét. Karácsony ünnepén megérkezett Jézus Krisztus ebbe a világba, de nem simul bele, nem simulhat bele ebbe a világba. Az írástudó nem látott csak az orráig, az írástudó csak azt látta, ami a szem előtt van, nem tudta azt, hogy Jézus követése azzal jár, hogy először rendbe teszi az ő életét. Jézus követése azzal jár, hogy leleplezi magát Isten előtt, és az Isten leleplezi önmaga előtt is. Aztán majd szabadítást hoz a bűnei terhétől. Aztán majd szembesíti azzal, hogy milyen terheket hordoz, és aztán hosszú tanítványi út következik, amely tanítványi után, tanítványi úton ugyanazt kell átélni, amit Jézus Krisztusnak, hogy a világ nem fogadja be, a világ kirekeszti, és eközben éli át a csodákat. Miközben a világban nem simul bele, miközben a világban nem tud belesimulni, mert a világ a sötétséget szereti, a leplezett életet, a gyönyör hajházást. És a keresztény nem fér bele. Olyan megdöbbentő látni azt, amikor egy-egy házas pár egyik tagja hitre jut, a másik pedig még nincs Krisztusban újjászületve. Micsoda feszültségek vannak ott. Mi is el tudnánk mondani a feleségemmel, hogy 30 évvel ezelőtt, amikor hitre jutottam, és a feleségem még nem, hogy micsoda feszültség volt kettőnk között. Nagyon szerettük egymást. Vágytunk egymással együtt élni. De mégis éreztük, hogy valami óriási szakadék van közöttünk. És hogyha ezt valami nem hidalja át, valami ezt nem teszi rendbe, akkor szétpattanunk. És az Isten rendbe tette az életünket, feleségem is hitre jutott utána, és csodálatos volt megtapasztalni, hogy amikor utána elmesélte, hogy mit látott az én életemben. Amikor azt látta, hogy én elkezdem a Szentírást forgatni, pedig előtte fütyültem rá, meg az Isten dolgaira is. És magában kigúnyolt, magában kinevetett. Bosszantottam, miért foglalkozok én ilyesmivel. És utána, amikor az ő szíve nyílt meg Isten felé, jött rendbe a dolog, és tudtuk együtt olvasni az igét, és nyílt ki a szíve Isten felé, és tudta azt mondani, hogy milyen balga voltam. Nem láttam meg. Hát hogy látta volna meg? Ha ez fordítva történik, akkor ugyanez van, csak én vagyok a negatív helyzetben. Nekem kell ugyanezt átélnem. Isten kegyelme az, hogy egymás után, viszonylag rövid időn belül megtapasztalhattuk az, mit jelent, hogy Isten leleplez bennünket, és aztán megszabadít bennünket a bűneink terhétől, és aztán új élettel indulhatunk afelé, a szolgálat út felé, ami felé ez a tanítvány, ez az írástudó el szeretett volna indulni, de nem látott az óránál tovább, és nem tudta, hogy mi vár rá, nem tudta, hogy mind kell neki keresztül mennie. Aztán sokszor megtapasztaltuk mi is, mint ahogy sokan megtapasztalják, hogy nem értik meg a körülötte lévők, mert a láthatókra néznek, és a láthatókban nincs ott az a titok. A titkok azok nem a láthatókban vannak. Sokan mondják, hogy megtért hívő ember, és mégis ott van az életében, mert láttam a múltkor is haragvó volt, láttam a múltkor is megbántott valakit. Hát persze, mert nem a láthatóban van a titok, hanem ott a mélyen. Mivel Isten rendbe tette az életét, és kapcsolatban van a teremtőjével, az Úrral. És ez a kérdés, hogy a te életedben rendbe tehette már az Isten ezt? Van-e már kapcsolatod a teremtővel? Tudod-e, hogy hogy kell megélni ezt az életet? Benne a házasságot, gyereknevelést, társadalmi életet? Tudod-e? Ha nem tudod, akkor a karácsony nem hozhatta el számodra a legfontosabb ajándékot. Mert Jézus önmagát adta ajándékul ezen a napon. És szeretné ezen a napon a te életedben is rendbe tenni mindazt, ami rendezetlen. Mert látnunk kell, hogy a bűnbeesés után a sátán úgy tönkretette az ember életét, hogy az ember nem tudja megélni a normális formájában. De látnunk kell azt, hogy az Isten meg úgy szerette ezt a világot, hogy aztán rendbe tette az ember életét. Drága árat fizetett érte, a fiát kellett elküldeni ilyen körülmények közé. Nagyon sötét volt ez a videó, valóban ilyen sötét volt az, amikor Jézus Krisztus megérkezett ide, a sötétségbe világosságként. Isten szeretné, hogyha a te életedbe ezen a mai napon fölragyoghatna ez a világosság, és megismerhetnéd Isten minden ember értelmet meghaladó szeretetét, amelyet irántad tanúsított. Ámen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked ezt az érthetetlen szeretetet, ezt az érthetetlen kegyelmet, amivel meglátogattál bennünket. Köszönjük fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki eljöhetett ebbe a világba, és elvégezhette a szolgálatát, munkáját, és így lehet rendben a világnak az élete, így lehet azoknak az élete rendben, akik befogadták őt, akiket felhatalmaztál arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Köszönjük, Urunk, hogy mindenki számára adott lehetőség ez. Így kérjük, látogass meg bennünket itt ebben a templomban, ezen a karácsonyi estén. Tölts ki szent lelkedet, Urunk, mindazokra, akik vágyakoznak bűneik terhéről való szabadulásra, akik békétlenek önmagukkal, meg a világgal, akik békétlenek helyzetükkel és gondolataikban, nem látnak tovább, csak az orrukig, csak a láthatókra néznek, és nem látják a láthatatlan. Köszönjük, Urunk, hogy te így tudod leleplezni a mi szemünk előtt a te titkaidat. Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban köszönünk mindent, Urunk, amit adtál. Amen. Hirdettem a testvéreknek, hogy következő Isten tiszteletünk holnap lesz, karácsony első napján, 10 órakor a szokásos időben, úrvacsorával egybekötött Isten tisztelet, mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra. Délután 15 órakor pedig Görögszálláson lesz szintén úrvacsorával egybekötött Isten tisztelet. Karácsony másnapján, 26-án Kisvárdán lesz Isten tiszteletünk, amely szintén úrvacsorával egybekötött és 11 órakor kezdődik. Aki oda el tud jönni, szeretettel várjuk és hívjuk. Ha vannak rokonok arra felé, értesítsék a testvérek, hogy december 26-án 11 órakor úrvacsorás Isten tisztelet lesz a kisvárdai templomunkban. Óév Isten tisztelet december 31-én 17 órakor lesz, január 1-én pedig vasárnap 10 órás Isten tiszteletünk, úrvacsorás Isten tisztelet lesz, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A távolabbi programok női és férfi csendesét is lesz Biatorbágyon januárban. Akik szeretnének erre jelentkezni, kérem, hogy keressenek meg bennünket, bár ismeretem szerint mind a két hét be van telve, de várakozó listára még alkalmasint föl lehet jelentkezni, és hogyha nem okoz problémát, hogy utolsó pillanatban szólnak, akkor még elképzelhető, hogy el tudnak jönni a testvérek, de későbbi alkalmakat is szeretettel hirdetünk, Biatorbágyon és eke alkalmakat, akik tudnak, menjenek, vagy jöjjenek, mert nagy áldásokat tapasztaltunk meg ezeken. Az imádság lista is itt van a kezünkben, a hírlevelünk hátulján. Kérték a testvérek, hogy hordozzuk őket imádságos szeretetben, így hadd legyen előttünk ezen a héten ez a lap, és szívünkben pedig az a vágy, hogy imádságban, imádkozó közösségben együtt legyünk ezekkel a testvérekkel. A mai Isten tiszteletünkön jegyességi áldás is lesz. A Kis Tamás és Takács Tímea eljegyzik egymást és kérik Urunk áldását erre a jegyességre. Erre a jegyességre készülve Judit lányom énekel majd egy éneket, amíg énekli Judit az éneket, Tamásék majd kijönnek, és elkezdődik a jegyességi áldás. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen.
Ím az Úr fenn a mennyben, Isten jobbján foglalt helyet. Ott van ő most dicsőségben, egyházáért onnan jön, mert eljön ő, eljön értől, eljön ő az idő közel. Jézus várunk, és kiáltunk,
csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Teremtő Istenünk, mennyei atyánk, te úgy alkottad az emberi szívet, hogy szeretet és boldogság után vágyakozzék. Olyan csodálatos látni, azt tudunk, hogy te két ember szívét egymáshoz tudod vezetni. Most a jegyességre lépő testvéreink életét tesszük eléd, Urunk. Áld meg őket akkor, amikor most a színed előtt állnak, és várják azt, hogy áldásod szálljon a döntésükre, elhatározásukra. Urunk, légy Tamással és Tímeával, de légy a családjukkal, szeretteikkel és az egész gyülekezettel is, Urunk, hogy most előtted állva kérhessük és várhassuk azt az áldást, amit te megígértél, azoknak a nyitott szívű embereknek, akik vágyakoznak a veled és a benned való életre. Mutasd meg magadat, Urunk, itt közöttünk. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg azt az igét, amit erre a jegyességi áldásra választottam, amely igét megírva Ézsaiás könyvében találjuk, annak 26. fejezetében, a 4. versben, amely a következőképpen szól. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét. Ézsaiás könyvéből olvasom tehát Isten igéjét, a 26. fejezet 4. versét. Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr, ami kősziklánk, mindörökké. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvérek, nyitott társadalomban élünk. Szokták mondani, hogy a multikulturális valóság Magyarországon is már megjelent, és ebben a nyitott társadalomban a népünk életében óriási változások történtek, nem feltétlenül jó irányban. Az emberi kapcsolatok nagyon meglazultak. Az emberi kapcsolatok felületessé váltak. Az emberek nem igazán szeretik elkötelezni magukat, szeretnek lazán, könnyen élni. Az egoizmus arra felé hajtja az életét az embereknek, hogy csak önmagukra gondoljanak, és ne gondoljanak arra, hogy a másiknak hogyan lehetne jobb, vagy a másikat hogyan lehetne boldoggá tenni. Úgyhogy az ige hirdetésben is elénk kerülhetett, az ember hajszolja a gyönyöröket, és elfelejtkezik arról, hogy az Istennél találhat örömöt, Istennél találhat békességet. A jegyesség, a mennyegző, a házastársi hűség, a házastársi felelősség, a gyermekáldás, ezek elkopott kifejezésekké lettek. Az emberek úgy gondolják, hogy be tudják rendezni az életüket a maguk feje szerint, és mindazt, amit az Isten szeretne adni két ember kapcsolatába, az kicsúszik belőle. Pedig éppen ezek a kifejezések hozták az ember gazdagságát. Kedves Tamás és Tímea, a ti életetekben most az eljegyzés következik, amely, ha végigmegyünk ezeken a fogalmakon, amit az imént felsoroltam, akkor jön a mennyegző, jön a házastársi hűség, jön a házastársi felelősség, jön a gyermekáldás, és lehetne sorolni még, hogy mi minden, amit az Isten szeretne a ti életetekben megvalósítani. A jegyesség és a mennyegző, amikor teológián Judit lánya még egy előadáson egyik előle professzort hallgatták, akkor mondta, hogy hát a mennyegzőt most már nem érti senki sem ebben a mai világban, mint hogy a Szentírásban arról, hogy mennyegzőre készül az Úr. Mert mindenki most már esküvőt, meg lagzit, meg ilyesmit használ, és akkor mondta, hogy bocsánat, az én testvéreimnek mindnek mennyegzője volt, és a barátaim nagy része is mind mennyegzőn vett részt. Igen, valóban elfelejtkeztek az emberek arról, hogy a házasság az nem csak egy papír, amit szentesítenek a polgármesteri hivatalban, hanem mennyegző, valami olyan csodálatos öröm, amiben kiteljesül az Isten teremtési rendje, amikor a férfi és a nő egyé lesz. A jegyesség, amelyen most Tamás és Tímea itt áll előttünk, az is elhomályosult. Hát miért kell jegyesség? Vannak próbaházasságok, vannak élettársi kapcsolatok, és na majd, ha ezek működnek, akkor majd lesz házasság, gondolja a balga ember. Mennyivel nagyobb a jegyesség, amikor eljegyzi két ember egymást. Még tanultuk a középiskolában, általános iskolában, hogy az ókorban, amikor rabszolgatartó társadalom volt, akkor amikor megvásároltak egy rabszolgát, akkor beleégették a tulajdonosnak a címerét. Belégették a bőrébe. És akárhová ment ez az ember, mindenki tudta, hogy kihez tartozik. El volt jegyezve. Meg volt jegyezve. És ezt a jegyességet, ezt nem tudta letörölni magáról. Ez bele volt égetve a bőrébe. Belesütötte a pecsétjét a rabszolgatartó, a rabszolgája bőrébe. A Szentírásban Isten figyelmeztet bennünket, hogy lelkiképpen is eljegyződik az ember. Lelkiképpen is vesz magára jegyeket. Beszél a Szentírás arról, hogy a sátán jegyét fölveszik magukra emberek. Beszél arról is, hogy a báránynak a jegye rajta lesz az embereken. A jegyesség lelkiképpen is történik, nem csak így testiképpen, mint a rabszolgatartó társadalomban. A ti eljegyzésetek azt jelenti, hogy más most már nem tarthat rátok igényt. Amikor fölhúzod a gyűrűt, azt jelenti, hogy én elköteleztem magamat mellette. És viszont. Most már nincs más nő az életemben, mint házastársi lehetőség. Vagy más férfi, mint házastársi lehetőség. Én eljegyeztem. És a jegyesség egy csodálatos időszak az ember életében, amikor még nem teljesedik be a mennyegzőn a két ember kapcsolata, de már egymásé. Már minden a közös élet felé halad, de még nem teljesedett be. A mai világ nem szeret várakozni. Nem szeretnek várakozni, a klippek másodpercenként 25 képet váltanak, mert nem is látja, hogy mi történik, csak valahogy úgy elsőn az agya előtt, nem lehet kiértékelni egy-egy képet. A jegyesség meg éppen arról szól, hogy most kimerevítünk egy képet. És azt a képet lehet nézni hosszú ideig. Nem lesz unalmas, higgyétek el. Ezt a képet nézni csodálatos dolog, mert fölfedezhettek olyasmit, amit ha elkapkodnátok, nem fedeznétek fel sohasem. A jegyesség óriási áldás az Isten részéről. És most ti ebbe indultok, a ti eljegyzésetek most jelzi a világ felé, hogy ti egymáséi lesztek, a ti közösségetek be fog teljesedni valamikor. Ti tudjátok, hogy ennek van értelme, és nektek erre szükségetek van. és enélkül kevesebb lenne az életetek. De hát hogyan tudjátok ezt megélni? Nem egyszerű dolog ez. Nem egyszerű dolog egy férfinak és egy nőnek úgy élni egymás mellett, hogy az tisztességesen Isten igéje és rendje szerint folyjék. De hát azért kaptátok ezt az igét, amit az imént felolvastam Ézsaiás könyvéből. Bízatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökké. Az Úr az a kőszikla, amelyen állva az ember meg tudja élni az eljegyzését, a mennyegzőjét, a házastársi hűségét, a házastársi felelősségét, a gyermekáldását, az emberi kapcsolatait. Ezen a kősziklán állva teljessé lehet az ember élete, de egyébként ha homokra épít, akkor meg össze fog dőlni. Ez a kőszikla Jézus Krisztus, akinek a születésére emlékezünk ezen a mai napon, ezen a mai estén. Hogy eljött Jézus Krisztus, a kőszikla, aki bizonyossága ti életetekben. És ti lehettek bizonyságtevők azok felé, akik még ezt nem hiszik. Akik még ezt nem tapasztalták meg. Isten rajtatok szeretné megmutatni, hogy a kősziklára épített élet, az miképpen áll meg. Nem tart meg titeket, sem szerelem, sem szeretet, sem emberi bölcsesség, sem emberi ismeret. Nem tart meg titeket senki, semmi, csak egyedül az Isten kegyelme. Ha rá bízzátok magatokat, ha rá álltok, akkor olyan lesz az életetekben, mint egy kőszikla. És a kősziklára épített ház pedig nem rendül meg bármilyen az életetekben. Amen. Testvéreim az Úrban, Isten igéjét hallottátok most az eljegyzés előtt, hogy ő hogyan gondolkodik az eljegyzésről, két ember kapcsolatáról. Ezért most válaszoljátok azokra a kérdésekre, amit fölteszek számotokra, az élő Isten szín előtt, meg a gyülekezet előtt is. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet a válaszokat. Először kérdem tőled, testvérem az Úrban, Kis Tamás, szereted a melletted álló Takács Tímát, akit eljegyeztél most? Szereted-e?
Szeretem.
Akarsz-e vele jegyességben élni, míg az a házasságban ki nem teljesedik? Isten akaratából akarsz-e?
Akarok.
Tímea, téged is kérdezlek hasonlóképpen, szereted a melletted álló Kis Tamást, akit eljegyeztél, szereted-e?
Szeretem.
Akarsz-e vele jegyességben élni, míg az a házasságban ki nem teljesedik Isten rendje és igéje szerint? Akarsz-e?
Akarok.
Szívetek szándéka, meg ajkatok vallástétel alapján húzzátok fel egymás ujjára a gyűrűket. Térdeljetek az Úr oltárához. Mindenható mennyei Urunk, Atyánk, olyan csodálatos a Te teremtett világod, csodálatos benne az az emberi élet és természet is, amit Te alkottál. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatnak előttünk Tamás és Tína, mint a Te alkotásai, teremtései, akiknek az életét Te most egymás mellé vezetted, és meg is szeretnéd áldani. Urunk, áld meg őket ebben a jegyességben, amit most a szívükbe rejtettél. Add meg, hogy ez a jegyesség valóban beleégetődjön a szívükbe, és úgy kötődjenek egymáshoz, hogy az a házasság szentségében megvalósulhasson, létrejöhessen. Köszönjük, Urunk, hogy Te előtted állhatunk, és Téged kérhetünk. Áld meg őket mostantól mindörökké. Amen. Tessenek helyet foglalni. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei Atyánk előtt, imádkozzunk. Istenünk, mennyei Atyánk, hálás a szívünk mindenért, amit te szeretetedből adtál ennek a világnak. Így adunk hálát elsősorban fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akit megváltóként küldtél, akit azért küldtél ebbe a világba, hogy világosan lássuk a te teremtési rendedet, és világosan lássuk azt, hogy mennyire eltértünk ettől. Köszönjük, Urunk, szabadításodat, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál ennek a világnak. Áldj meg bennünket itt, Urunk, ebben az Isten tiszteleti közösségben, hogy láthassuk a te dicsőségedet, tapasztalhassuk a benned való világosságot, hogy megáldhass bennünket. De kérünk, Urunk, áld meg azokat, akik egy híten vannak velünk, áld meg azokat a keresztény embereket, akik különböző felekezetekben vágyakoznak a benned való élet után, akik megbékéltek veled, és szerinted akarják élni az életüket. Légy azokkal, Urunk, akik egyházunkban, az evangélikus egyházban most együtt vannak ezen az estén, és keresik a te akaratodat. Áld meg őket, Urunk, hogy kiáradhasson rájuk te lelked, lelkednek minden áldása. De kérünk, Urunk, ezért a teremtett világért is, amely oly sok mindenben ellene hat a te akaratodnak, mindenféle bélyeget magára véve, adj bölcsességet, Urunk, a világ irányítóinak. Szabadíts meg őket, Urunk, az önző érdekeiktől, a gyönyör hajhászásától, hogy megláthassanak téged, a te akaratodat, és rendeződhessen a világ, Urunk, te benned. De köszönjük, Urunk, hogy egyén életünk is ott lehet te előtted, és minden nehézségünkben és örömünkben hozzád fordulhatunk. Így légy Tamással és Timeával, az ő családjaikkal, minden házas emberrel és gyermeket nevelő emberrel, és te légy az egyedül lévőkkel is, Urunk, te légy azokkal, akik nehézségben, szomorúságban vagy nyomorúságban élik az életüket, azokkal, akiknek nincs fedél a fejük fölött, akik nem tudnak magukról gondoskodni, te elégítsd meg az ő szükségüket, Urunk, és te dicsőítsd meg őket, de az életükben a magadat. Hálás a szívem, Uram, azért is, hogy nem múlik el a te kegyelmed, nem zártad még le ennek a világnak az idejét, és a kegyelmed folyamatosan kiáradhat. Áldj meg bennünket, Urunk, az utánad való vágyakozásban, a feléd való közeledésben, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen.
A kapella, énekeljük el zenei kíséret nélkül himnuszunkat.
Isten áld meg a magyar, jó kedvel bőséggel, nyújts felé
Isten tiszteletünket folytassuk a 156-os számú énekünk eléneklésével, 156-os éneket énekeljük.